Az Úr az én kőszálam, váram és megmentőm. Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat, pajzsom, hatalmas szabadítóm, fellegváram. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hajtsuk meg most fejünket, és álljunk oda alázatos bűnbánó szívvel, ami teremtő Urunk színe elé. Mondjuk el együtt Kálvin János bűnvaló imádságát. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és idvezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűrünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket. Igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Úrunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Most pedig együtt mondjuk el közös bűnvalló imádságunkat az 51. Zsoltár szavaival. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Most pedig én, mint az én Uramnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek az ő bűnbocsátó kegyelmét, melyet ingyen, szeretetből ad mindazoknak, akik alázatos szívvel járulnak hozzá. Ahogyan arról a János evangéliuma is bizonyságot tesz, mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki csak hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Gyülekezet, foglaljon a helyet. Szeretném mondani a most érkezetteknek, szeretném mondani, hogy itt elől még van hely, egészen bátran jöjjenek előre. Keressük ki a 473. számú énekünket, melyet a most tanult, illetve ismételt 140. Zsoltárunk dallamára énekelhetünk. És olyan módon fogjuk énekelni, hogy a páratlan verszakokat a gyülekezet énekli, a páros verszakokat pedig a kórus fogja énekelni.
Thank you.
a mi vasárnapi ünnepszentelésünk, Isten tiszteletünk további megáldása. Jöjjön a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk az 57. Zsoltár szavaiból. A gyülekezet a hosszabb ige szakasz figyelmes szívvel helyét elfoglalva hallgassa meg.
Dávid bizonyságtétele abból az időből, amikor Saul elől a barlangba menekült. Könyörülj, Istenem, könyörülj rajtam, mert nálad keres oltalmat a lelkem. Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, míg elvonul a veszedelem. A felséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki mellém áll. Segítséget küld nekem a mennyből, csúffá teszi üldözőimet. Isten elküldi szeretetét és hűségét. Oroszlánok között fekszem, amelyek felfalják az embereket, foguk lándzsa és nyíl, nyelvük éles kard. Magasztaljanak téged a mennyben, Istenem, dicsőítsenek az egész földön. Hálót vetettek lábaim elé, megalázták lelkemet. Vermet ástak nekem, de maguk estek bele. Kész a szívem, Istenem, kész a szívem arra, hogy énekeljek és zengedezzek. Ébredj, lelkem ébredj, lant és hárfa, hadd ébresszem a hajnalt. Magasztallak, Uram, a népek közt, zsoltárt zengek rólad a nemzetek közt. Mert szereteted az égig ér, hűséged a magas fellegekig, magasztaljanak téged a mennyben, Istenem, dicsőítsenek az egész földön.
A mi Istenünk tegye áldottá az ő igéjét, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk ezért. Mindenható Istenünk, drága mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy mai napon is ünnepet készítettél a számunkra, hogy eljöhettünk és ilyen szép számmal együtt lehetünk a te házadban. És azzal a hittel lehetünk itt, hogy ha bár kint mindenféle viharok várnak bennünket, a hétköznapok mókus kerekéből nehéz a kiszakadni, de itt, a te házadban, ahogy Dávid is egykor abban a barlangban, veled találkozhatunk, nálad találunk menedéket. Te kiszakítasz minket a minket körülvevő, körülöttünk örvénylő problémák, zajok közepéből is. Megállítasz, magad elé állítasz, és beszélgetni akarsz velünk. Atyán, kérünk téged, hogy hadd értsük meg ezen a mai napon a te szavadat. Azért imádkozunk, hogy érthetővé váljanak a te igéd szavai, hogy valóban megértsük, szívünkig hatoljon és változást formáljon bennünk. Így könyörgünk az ige hallgatóiért és annak hirdetőjéért is. Légy közöttünk most a te szent lelkeddel, és áldj meg mindannyiunkat. Amen. Gyülekezet, foglalj el helyét, és a gyermekeket hívom és várom ide az úrasztalához gyermek tanításra. Gyertek csak bátran, csak bátran. Fogjátok meg szépen egymás kezét. Örülök, hogy itt vagytok. Köszöntsük a gyülekezetet. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Jól van, köszönjük szépen. Ha az előbb figyeltetek, egy imádságot hallottatok Dávid király szájából, aki egyszer nagyon nagy bajba került, el kellett menekülnie és menedéket kellett keresnie. És az a kérdésem hozzátok, hogy ki az, akinek van közületek menedéke? ahol el tud bújni, hogyha közeleg a veszély. Egy olyan kuckó, ahol biztonságban érzi magát.
A szobád.
A szobád. Atombiztos bunker, ugye? Jó. Hát nekem is van egy menedékem, vagy hát volt, most már sajnos elköltöztünk onnan, amikor olyan idős voltam, mint ti, nagyon szerettem focizni, és volt az a sajnálatos rossz szokásom, hogy... Jó. Nagyszerű, nagyszerű. És amikor fociztam, képzeld, én nem az udvaron fociztam, hanem bent a házban. Azt nem szabad, ezt én se tudtam, igen. Ez a teremfoci első verziója volt életemben. És lőttem egy hatalmas gólt. Elmesélem neked ezt a történetet. Lőttem egy hatalmas gólt a legjobb barátomnak, aki éppen a szüleim szobájába vezető ajtót próbálta védeni, mint kapus. Nagyon boldog voltam egy másodpercig, addig, amíg a labda telibe nem találta az édesapám éjjeli szekrényén álló gyönyörű szép lámpát, és darabokra nem törte. De és akkor a gólöröm után eszembe jutott, hogy hol lesz nekem édesanyám elől menedékem. Néhány másodperc alatt a ház másik részében voltam, és ott el tudtam bújni a dobozok között, és megvártam, amíg elvonul a vihar. És akkor éltem át igazán azt, amit Dávid király élhetett át ott a barlangban, hogy mit jelent félni és rettegni, és várni azt, hogy lehet, hogy megtalálnak, és akkor jön a büntetés, de lehet, hogy nem találnak meg, mert el tudtam bújni a menedékben. De hát itt vagyok közöttetek, úgyhogy olyan nagy baj nem ért, de azért megkaptam a büntetést. Arról beszél nekünk a Szentírás. Maradjunk annyiban, hogy a teremfoci bajnokság véget ért, és soha többé nem játszhattam otthon. De az igazi menedékről szeretnék nektek beszélni, amiről beszél a Szentírás. Mert nem mindig van előttünk egy ilyen szoba, ahova el tudsz bújni, és ez nem mindig oldja meg a problémánkat, hogy bebújok egy ilyen szobába, és várom, hogy anyukám, ne haragudj. Jó. És a menedék, lelki értelemben a menedék, a Szentírás szerint Isten jelenléte. Amikor csak hozzá imádkozunk, akkor egyszer átélhetjük azt a biztonságot, amit akkor élünk át kicsit gyengített formájában, amikor elbújunk egy ilyen kis kuckóba, ahol biztonságban érezzük magunkat. Isten közelsége lehet az a legbiztonságosabb kuckó, ahol nem érhet minket baj. Ahol el tudjuk neki mondani a legbelsőbb félelmünket is, vágyainkat, kéréseinket is őszintén, mert ő meghallgatja biztosan. Azt kívánom nektek, hogy ezzel a menedékkel éljetek, és óvatosan focizzatok otthon. Áldás, békesség, menjetek a gyermek Isten tisztek. Köszönjünk még egyet, még ne fussatok el. Áldás, békesség. Na jó, menjetek. Áldott gyermek Isten tiszteletet kívánok nektek. A gyülekezet pedig énekelje az ige hirdetésre készülve a 164. énekünk első versszakát. Kedves testvére, kedves gyülekezet, hallgassátok meg most Isten igéjét, amely alapján az ő lelke segítségében bízva közöttetek hirdetni kívánom az ő üzenetét. Írva található ez az ige szakasz Pál apostolnak az efezusi gyülekezethez írott levelének 6. fejezetében, ahonnan olvasom a 10. és 11. verset, illetve a 16. verset. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Vegyétek fel mindezekhez a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Amen. Gyülekezet foglal helyét. Kedves testvére, kedves gyülekezet, folytatjuk az Isten fegyverzetének felöltésével kapcsolatos sorozatunkat. Ugye az eddigiek során foglalkoztunk az igazság szeretet övével, a megigazulás páncéljával és a békesség evangéliumának sarujával. Ma pedig egy újabb fegyver kerül sorra, méghozzá a hit pajzsa. Először röviden szeretném bemutatni, hogy mire is szolgál ez a pajzs, milyen funkciói, milyen feladatai vannak, mire használhatjuk, majd pedig arról szeretnék beszélni, hogy mi ellen, milyen támadások ellen véd bennünket ez a pajzs. Amikor Pál apostol pajzsról beszél, akkor a szemei előtt a római katonák híres pajzsa lebegett. Ez a pajzs kifejezetten nagy méretű volt, egy álló katonát teljesen eltakart a térdétől egészen a fejéig. Így pedig a lábszárvédő és a sisak között minden lényeges, létfontosságú szerv számára biztos védelmet nyújtott. A pajzs tehát igen nagy volt, és szinte az egész test védelme rá volt bízva. Sőt, bizonyos formációkban, és ez az igazán izgalmas, a katonák szorosan egymás mellé tett pajzsai révén egy egész katonai egység védelme is megoldódott. Minden egyes katona magán kívül védte még a mellette állót is. Másrészt pedig, és ez fontos kiemelni, ez a pajzs, a római katonák pajzsa nem csupán egy fadarab volt, amire valami fogantyút erősítettek, hanem gondos munkával, fa, bőr és fém felhasználásával készült, éppen azért, hogy mind a lándzsa, kard, mind pedig a nyilvessző lepattanjon róla, illetve úgy alakították ki, hogy még véletlenül se gyulladjon meg a tüzes nyilak hatására. Tehát a pajzs mérete mellett nagyon fontos szempont volt a pajzs alapanyaga is, az, hogy miből is készült. És ez a biztonságot nyújtó pajzs volt a római hadsereg sikerének az egyik kulcsa. Nem volt egy könnyű darab, de éppen azzal, hogy védte ezeket a komoly pénzen kiképzett, értékes katonákat, hozzájárult a római hadsereg verhetetlenségéhez. Ugye a kérdés az tehát most számunkra ezen a mai napon, hogy milyen értelemben hasonlít a keresztény ember hite egy ilyen szép megtermett pajzshoz. De indítsuk egy kicsit távolabbról a vizsgálódásunkat, hiszen először is egy nagyon lényeges szempontot árul el itt nekünk Pál apostol, amikor azt mondja, hogy a keresztény hit egy védelmi eszköz, egy pajzs képében jelenik meg. Sokan ugyanis abban a félreértésben vagyunk, és hogy a keresztény hit nem védekezésre, hanem sokkal inkább támadásra van kitalálva. Egyesek sokkal szívesebben beszélnének mondjuk a hit bunkós botjáról, amivel a hitetleneket, vagy az általunk hamis hitűnek, tévejgőnek gondolt embereket lehet kellő távolságból jól fejbevágni. A keresztény hit központi, vagy éppen másodrendű igazságait, vagy általunk vélt igazságait ugyanis nagyon szeretjük, szinte önkéntelenül is mások ellen fordítani. Úgy hirdetni, úgy megélni, hogy azzal mások nézeteit, gondolatait és hitét támadjuk. És való igaz, hogy bizonyos értelemben a keresztény hit támadó, talán még provokáló is lehet ebben a modern világban. A legfontosabb kérdésekre, ugye azokra a kérdésekre, hogy mi emberek honnan jöttünk, és hová megyünk, mi az élet értelme, és mi van a halál után, ezekre a kérdésekre adandó keresztény válaszok támadásként hatnak a körülöttünk élőkre, az ellentétes világnézetet képviselőkre. De az elsődleges funkciója a keresztény hitnek mégsem az, hogy összezúzza a másik embert, hanem az, hogy bizonyos értékeket megvédjen. Már csak az a kérdés, hogy milyen értékeket, milyen hitet véd ez a pajzs. A keresztény hitet ugyanis alapvetően két irányból közelíthetjük meg, két fontos összetevője van, És mindkettőt szem előtt kell tartanunk, amikor keresztény hitről beszélünk. Először is a keresztény hit egyfajta meggyőződés, gondolkodásbeli viszonyulása világhoz és önmagunkhoz, amely számon kérhető és meg is védhető, logikusan elmagyarázható. Másrészt pedig, és ezt a Szentírás talán egy kicskével jobban hangsúlyozza, mint az előzőt, a hit egy nagyon mély és személyes kapcsolat a hit tárgyával, azzal a személlyel, akiben hiszünk. A hit tehát bizalom ebből a szempontból. Bizalom, ami konkrét döntésekben, élethelyzetekben jelenik meg az én személyes életemben. Ugye a zsidókhoz írt levél így foglalja össze ezt a kettősséget, egymás mellett tartva egyensúlyban ezt a két összetevőjét a hitünknek. Ezt mondja, a hit a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Meggyőződés és bizalom egyszerre. Ez a két összetevője van tehát a hitünk pajzsának. És az ókori rómaiak is tudták, hogy lehet valakinek nagyon szép pajzsa, amely mögé szépen elrejtőzhet, de ha rosszul készítik el ezt a pajzsot, akkor az vagy könnyen széttörik, vagy könnyen felgyulladhatott, ha tüzes nyilakat lőttek bele. A megfelelő arányt eltalálva viszont nem kapott lángra a tüzes nyilaktól sem. És a keresztény hit is meggyengül, ha csak ismeretre, csak meggyőződésre támaszkodik, és nincs mögötte bátor, döntésekbe is beleálló, megpróbált személyes bizalom Krisztus iránt. Ez a hit gyakran megreked, gyümölcstelen lesz, és a közösségekben is inkább csak mások kárára nyilatkozik meg. Másrészt viszont a keresztény hit akkor is gyönge marad, ha csak a személyes hit tapasztalat, a mély bizalom jellemzi, de mindez nem a Szentírás által biztosított szilárd talajon és meggyőződésen áll meg. Ez az utóbbi hit nagyon lelkes és dinamikus lehet, de nagyon gyakran szélsőségekbe csap át, és lenézi azokat, akik lassabban haladnak, talán ugyanazon az úton. Ezt a két komponenst kell tehát egyszerre egyensúlyban tartanunk, hogy megfelelő legyen a pajzsunk, amellyel magunkat védjük. És nagyon fontos azt is kihangsúlyozni, hogy a keresztény hitünk összességében egy közösségi, több alapanyagból készített pajzshoz hasonlítható és védekező fegyver marad. Az a funkciója, hogy megvédjen bennünket a szellemi és lelki támadásoktól. Talán, hogyha csak innen közelítünk, elsőre olyan passzívnak tűnik ez a felfogás, de a keresztény hit dinamikája és közösségi jellege éppen a pajzs képének a használatával lesz igencsak erős. A pajzs ugyanis nem csupán az egyént védheti, hanem, ahogy említettem, a katonák szorosan egymás mellett állva, pajzsukat egymás mellé téve, nem csak magukat, hanem egymást is, az egész katonai egységet védték, saját pajzsukkal is. És valahogy így vagyunk mi is a keresztény hittel, amellett, hogy elsődlegesen ez a hit, ami személyes, legszemélyesebb sajátunk, minket véd, nagyon erős a közösségi vetülete is. Egyrészt hitáltal, ahogyan azt az apostoli hitvallásban is megszoktuk vallani, részesei vagyunk a szentek közösségének. Annak a generációkon és nációkon, nemzeteken átívelő, nagyon változatos és mégis egységes közösségnek, amelyben minden valaha élt és ezután megszülető keresztény hívő benne van. Az ő hitük, hittapasztalataik segítenek, támogatnak és védenek bennünket is, mint egy elénk tartott kemény pajzsként. Másrészt pedig a jelenben sem lehetséges a keresztény hit egyéni megélése. Egészen egyszerűen, ha egyedül állnánk, nem lennénk képesek minden támadást kivédeni, de együtt, egymás támogatásával, a hit pajzsainak egymás felé fordításával az Istenbe vetett hitünk megvéd minket az ördög mindenfajta mesterkedésétől. Ahogyan erre buzdít minket Pál apostol többször a leveleiben, ezt mondja, erősödjetek meg a hit által, erősödjetek meg egymás hite által. Valahogy kóstolgassuk ezt a lehetőséget, hogy mit jelent egy másik ember hite által megerősödni. A következő nagy kérdés pedig az, hogy mi az, ami veszélyezteti a mi keresztény hitünket. Két nagy csoportot lehet itt megkülönböztetni, vannak nagyon komoly veszélyek, kapitális, óriási nagy tüzes nyilak, amelyek felénk tartanak, és egészen banálisnak, aprónak tűnő, ám mégis veszélyt hordozó kicsinyke nyilacskák is. Ezek közül néhányat szeretnék bemutatni. Ugye az ördög nyilai gyakran a fejünket célozzák meg. Olyan vádak és kételyek hangzanak el, melyek szerint a keresztény hit ellenkezik a józan ésszel. Egészen egyszerűen szembe megy mindazzal, amit az emberi logika állít, vagy másképpen érvelve, a keresztény hit nem bizonyítható semmivel. Hosszabban nincs idő ezzel a támadással foglalkozni, de ne felejtsük el, hogy a hit pajzsával a kezünkben bátran állhatunk meg, és nézhetünk szembe ezekkel a nyilakkal. Hiszen miért is lenne kevésbé logikus hinni egy mindenható Istenben, akit nem látunk, mint hinni az ember tökéletes és tiszta racionalitásában, észszerűségében, amely alapján, ezt hisszük, legalábbis erről beszélnek körülöttünk, kétségbe vonhatatlanul meg tudnánk cáfolni Isten létezését. Miközben nap mint nap azt tapasztaljuk, hogy az emberi észszerűség és gondolkodás teljes csődje és önpusztító valósága vesz minket körbe. Ezzel szemben a kereszténység éppen azt állítja, hogy az ember akkor lépett le az értelem magaslatáról, amikor elhitte, hogy az őt teremtő Istent is megítélheti, és a helyébe léphet. Ezzel szemben a zsidókhoz írt levél alázatra int minket, amikor a keresztény hitről beszél, és ezt mondja, hitáltal értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgy, hogy a nem láthatókból állt elő a látható. Hitáltal közelíthetünk tehát ezekhez a kérdésekhez. És ezzel szemben nagyon érdekes, hogy a fejünket célzó, nagy, erős, korunkban kifejezetten félelmetesnek tűnő nyilak mellett egészen aprónak ható, szinte észrevehetetlen fegyverekkel is meg tud ingatni bennünket, hívő keresztényeket a sátán. Van úgy ugyanis, hogy a gyomrunkat és a jó ízlésünket célozza meg az ördög egy-egy tüzes nyila. Ugye sokszor érezzük azt, hogy nagyon szép dolog hinni a szentek közösségében és az egyház testében, amelynek Krisztus a feje és mi mindannyian tagjai vagyunk. El is fogadjuk ezt elméleti szinten, elvontan. De amikor belépünk a templomba és húsvér emberekkel kerülünk szembe, akkor mégis valami érthetetlenül nehéznek tűnik elfogadni, hogy Isten fia tényleg meghalt azért az ellenszenves alakért ott két sorral előttem. Hogy egy test tagjai lennénk azzal az idegesítő, rágózó fiatallal is, aki mögöttem ül, hogy olyan emberek képviselhetik a keresztény ügyet, lehetnek presbiterek, lelkészek és vezetők, akik ilyen vagy olyan egészen csúnya bűnökben is részt vesznek. Az önmagáról sokat gondoló embert támadják ezek a nyilak. Miután szépen elhitte az egyház szentségéről, a szentek közösségéről és Krisztus testéről szóló tantételt, de azt már nem tudja megemészteni, hogy mindez húsvér, valóságos, bűnös emberek megváltozásán, életük végéig tartó megszentelődésén keresztül valósulhat csak meg. Ugye, a gyomrunkat veszi célba, és az jó ízlésünket, az általunk jónak vélt ízlésünket ez a nyíl. Ráadásul a pajzs az első a keresztény ember fegyvertárában, ami nincs a testünkhöz rögzítve. A páncél, a saru, az öv nem volt könnyen levethető, míg a pajzsot gyakran tette le a lábához a hosszú menetelésben megfáradt katona. A hit pajzsra éppen ezért egyúttal az aktivitás és az éberség szimbóluma is. Nagyon gyakran ugyanis nem a pajzs anyagával vagy méretével van a probléma, hanem egyszerűen azzal, hogy úgy véljük, hogy nem is kell kézbe venni azt a pajzsot. Nem is vagyunk éppen veszélyben, nem kell magunkkal cipelni, nincsen szükségünk rá. Furcsának hat ez a kép ugye az ember hitével kapcsolatosan, amit talán nem gondolunk elsőre olyannak, mint egy pajzsot, egy kézzel fogható pajzsot könnyen le lehet tenni és otthon lehet hagyni, pedig éppen ez történik meg nagyon sok keresztyénnel. Úgy gondoljuk például, hogy nincs szükségünk a hit pajzsára és védekező funkciójára, amikor bizonyos körökben mozgunk. Van olyan, aki például meg van róla győződve, hogy a tudományos élet területén a keresztény hit pajzsának semmi keresni valója sincs. Ezen a téren szerinte teljes bizonyosságban és biztonságban mozoghatunk, holott éppen itt lenne talán a legnagyobb éberségre szükség. Hiszen a keresztény ember hite egy egész világnézetet alkot, a az egész világot, az emberiség egész történetét látja és vizsgálja a hit szemüvegén keresztül. Máskor pedig egészen egyszerűen úgy érezzük, hogy bizonyos társaságban nem ildomos, nem illendő a hit pajzsával a kézben megjelenni. Hiszen hogyan is mutatna, ha mondjuk egy futballmeccsen, vagy éppen egy kocsmai beszélgetés közben maradna a kezünk ügyében ez az ósdinak tűnő fegyver. Nem vesszük észre, hogy igen, csak jól öltözött, jó társaságbeli emberek körében is szükség lenne arra, hogy a hitünk pajzsával védjük magunkat azokkal a bizonyos tüzes nyilakkal szemben. Az óvatosságot és az éberséget ebben a kérdéskörben nem lehet eléggé hangsúlyozni. Maga Jézus az, de az első keresztjének is, akik meg voltak győződve arról, hogy a hívő keresztjének elkerülhetetlen sorsa az üldöztetés. Jézus szerint, ha őt üldözte és támadta a világ, ha felé ezeket a tüzes nyilakat lövöldözték elég nagy számban, akkor minket, tanítványait is célkeresztbe fognak venni. Ha tehát azt hisszük, hogy az életünk bármely területén nyugodtan, biztonsággal mozoghatunk, enélkül a pajzs nélkül, ha úgy gondoljuk, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor egy kereszténynek nem kell a hitén keresztül megvizsgálni a teendőket, akkor már nagyon jó úton járunk afelé, hogy készületlenül érjenek bennünket ezek a tüzes nyilvesszők. Sőt, a legérdekesebb, hogy egyesek valami igen furcsa módon éppen azért veszítik el a hitüket, mert támadások érik őket. A szenvedés, a fájdalom, a magány és a gyász nyilai érkeznek, amelyek a gyenge hit pajzsát könnyen kikezdhetik. Sok esetben pedig már a szenvedés valósága és megtapasztalása elég ahhoz, hogy valakinek megrendüljön a hite. Hiszen korábban éppen azzal számolt, hogy Isten gyermekeinek minden a javukra szolgál, úgy és abban a formában, ahogyan azt ő maga elképzelte, nem pedig úgy, ahogyan Isten rendelte ezt el. Pedig a Biblia realistán beszél mindenről. Ugye Péter apostol így vigasztalja az üldözött keresztjéneket, akik valószínűleg elgondolkodtak azon, hogy vajon jó volt-e belevágni ebbe a keresztjén hitbe, amikor oroszlánok elé vetették őket és üldözték őket. Ezt mondja nekik az apostol: szeretteim, a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, nem háboroghattok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Ugye, Jézus nem árult zsákba macskát egyikünknek sem. Megint mások pedig behódolnak annak a korszellemből fakadó, szinte általánosan elfogadott tételnek, hogy a kételkedés önmagában is érték. Ha nem kételkedsz valamiben, akkor nem vagy őszinte, és nem lehet a tapasztalásod, a hited sem megalapozott. Ezt halljuk, ezt zengi körülöttünk mindenki. Azonban mindez csupán a rajtunk kívülálló, személytelen nézetek és gondolatok esetében működhet, sérülésmentesen és biztonságosan. Ugye kételkedhetek mondjuk az időjárás jelentések hitelességében, és vihetek magammal esernyőt akkor is, hogyha azt mondják, hogy nem lesz eső. Vagy abban, hogy nem bundáznak a magyar fociban. Ezek a kérdések nem fogják megrengetni az életem alapját. Azonban az ember legszemélyesebb hite semmiféleképpen sem választható el az ő személyétől. Főleg nem a keresztjén hit, amely, mint láttuk, két személy közötti legmélyebb bizalomról szóló kapcsolat. Ezt a kapcsolatot pedig erősíteni, építeni kell, nem pedig az alapjait megkérdőjelezni állandóan. És ezzel nem azt mondom, hogy a vizsgálódás, a gondolkodás számára csukjuk be az ajtót, hanem azt szeretném hangsúlyozni, hogy amint egy házasságban sem lehet építő az, hogyha valaki, az egyik fél folyamatosan kételkedik a másikban, utána nyomoz és kutakodik, ugyanúgy az Istennel való viszonyban is a bizalom nagyon gyakran gyermeki magassága, vagy ahogyan azt a Zsoltárban hallottuk, a menekülő, veszélyeztetett ember utolsó kiáltásának a mélysége jelenik meg. A Zsoltárok között, amint a lekciónkban is, gyönyörű példáit olvashatjuk a sarokba szorított, létében is veszélyeztetett ember Istenhez intézett segélykéréseinek. És a hit pajzsa, a hit menedéke éppen ezekben a helyzetekben jelenik meg hirtelen az őszinte ember kezében, és védi meg őt a legnagyobb csapásoktól. Mert a hit születése a leggyakrabban éppen egy elkeseredett segélykiáltás. Egy Uram segíts, egy Uram irgalmaz, és aki ilyen őszintén fordul Istenhez, és kér tőle segítséget, imádkozik azért az erős pajzsért, amely hiányzik a kezéből éppen, akkor a kimondott szavai valósággá válhatnak, és örömmel mondhatja utána Jézussal együtt, hogy a te hited megtartott téged, a te pajzsod megvédett téged. Kedves gyülekezet, arra biztat minket a mai igénk, hogy ne legyünk restek és lusták kézbe venni ezt a pajzsot. Készüljünk a harcra szellemi és lelki síkon, és ne higgyük azt, hogy az Istenbe vetett hit és bizalom nélkül megállhatunk a támadásokkal szemben. Fogadjuk el, hogy szükségünk van erre a külső segítségre, és végül ne felejtsük el, hogy másoknak talán éppen a mi hitünk adhat erőt és bátorítást. De ne csak elfogadjuk a mellettünk álló hitéből fakadó támogatást, hanem próbáljunk mi is ezzel a bizonyossággal, szilárd, eltökélt hittel beállni a csatasorba, fedezni a mellettünk állót, hiszen mindannyiunkra, minden itt jelenlévőre nagy szükség van az első vonalakban. És végül pedig ragadjuk meg bizalommal, hitből Isten ígéreteit, amelyekre nyugodtan építhetünk, és amelyekre minden kétely nélkül bízhatunk, hogy választ fogunk kapni rájuk. Úgy legyen. Amen. Kedves testvérek, válaszoljunk Isten megszólító szavára, és énekeljük a 479. énekünk első két versét. Imádkozzunk! Drága mennyei atyánk, te látod, jobban és tisztában látod, hogy milyen nagy veszélyeknek vagyunk kitéve, hogy tényleg a sátán, mint ordító oroszlán körülöttünk, közösségeink körül járkál és el akar nyelni minket, hogy mennyi ezernyi veszély, tüzes nyíl repül éppen most is felénk, amely a veled való kapcsolatunkat, az egymással való kapcsolatainkat szét akarja rombolni, tönkre akarja tenni. Atyán, kérünk téged, hogy te segíts bennünket ebben a harcban. Te add a kezünkbe a te fegyvereidet. Különösen is könyörgünk ma a hit pajzsáért. Add, hogy a kételyek, bizonytalanságok helyét erős bizonyosság vegye át a szívünkben. Add, hogy bátran be tudjunk állni a csatasorba, szembenézni a veszélyekkel, és tudjuk egymást is támogatni hitben, odaállva a másik mellé. Így könyörgünk téged, hogy áld meg a mi közösségünket, gyülekezetünket, kis csoportjainkat, hogy valóban a hitben való támasz, adás, segítség terepei és szinterei lehessenek ezek a közösségek. Így könyörgünk azokért, akik most különösen nagy kísértéseknek, fájdalmaknak vannak kitéve, amelyek megpróbálják az ő hitüket. Könyörgünk azokért, akik a gyász nehéz terheit viselik. Különösen eléd hozzuk azokat, akik az elmúlt héten, hetekben búcsúztatták el szeretteiket. Kérünk téged, hogy légy mellettük a te minden értelmet meghaladó békességeddel, vigasztalásoddal. Add, hogy hitben tudják feldolgozni, elgyászolni az ő szerettüket. Kérünk téged arra, atyánk, hogy áld meg a gyülekezetünk jövőjét. Könyörgünk egész éves terveinkért, intézményeinket eléd hozzuk, óvodánkat, iskolánkat, konyhánkat, az építkezés nagy vállalkozását. Te látod, hogy milyen nagy veszélyek fenyegetik szolgatásainkat ezeken az őrhelyeken. Kérünk téged, hogy a te áldásoddal tudjunk elindulni ezeken az utakon, a te áldásod legyen ezeken a szolgálatokon is. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgasd meg a mi imádságunkat most. Amen. Most pedig mondjuk el együtt a mi Úrunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet foglal el most helyét. Hallgassuk meg a hirdetéseket, hogy tudjunk közös dolgainkról. Először is nagy szeretettel köszöntök minden kedves testvérünket itt a Budafoki Református templomban, azokat megkülönböztetett szeretettel, akik talán most vannak itt közöttünk először. Őket hívjuk és várjuk. Jövő héten vasárnap 10 órakor tartandó istentiszteletünkre és állandó hétközi alkalmainkra, amelyek közül szeretnék kiemelni néhányat. Kedden délelőtt 10 órától újra szünet után elindul a varrókör, amelyre varni tudó és szerető testvéreinket várjuk ide a gyülekezeti terembe. Hívunk és várunk kedden este 6 órára a KT magyarázatos Biblia óránkra mindenkit nagy szeretettel, ahol most éppen a mi atyánkot magyarázzuk, és arról azzal kapcsolatosan beszélgetünk hétről hétre. Szerdán délelőtt 10 órától tartunk nyugdíjasaknak szóló bibliaórát, este 6 órától pedig a vasárnapi igéről beszélgetünk itt a gyülekezeti teremben. Csütörtökön reggel 8 órakor is bibliaórát tartunk, amelyre szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket. Külön szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a ránk következő szombaton este 6 órától ismét zsoltáros istentisztelet vespera lesz itt a templomunkban. A mai napon az igét Dávid András testvérünk olvasta, köszönjük az ő szolgálatát, és innen is szeretném megköszönni a gyülekezet kórusának a szolgálatát. Szomorú szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára Kovács Lászlónét, aki életének 85. esztendejében hunyt el. Ravatala mellett a vigasztaló ige, az első korintusi levél 13. fejezetének 8. verse alapján szólt, a szeretet soha el nem múlik. Isten vigasztalását kérjük, és az ő kegyelmét a gyászoló családnak, és szeretettel hívjuk és várjuk őket a gyülekezet közösségébe. Hirdetem, hogy március 13-án szerdán este 6 órakor indul el a 10 hetesre tervezett heti rendszerességű keresztkérdések sorozatunk, amelyre különösen is azokat hívjuk és várjuk, akik a keresztény hittel még csak most ismerkednek, annak az útnak az elején járnak. Tehát, ha valaki úgy gondolja, hogy ez most nem neki szól, akkor szeretném azt a kérést átadni, hogy hívogassunk erre az alkalomra. Olyan ismerősöket, szomszédokat, barátokat, akik érdeklődnek, akik szeretnék megismerkedni a keresztény hit alapjait, hívjuk őket, adjuk át nekik a szórólapot, amelyet a bejáratnál fogunk osztogatni. Ez egy óriási segítség lenne a mi részünkre, hogyha kiki a saját kapcsolati tőkéjét a misszió szolgálatába tudná beállítani. Ebben várjuk a segítséget, és kérjük azt, hogy imádkozzunk ezért a szolgálatért, hiszen hatalmas feladat az, hogy még nem hívő embereknek az evangéliumot hitelesen, érthető módon át tudjuk adni. Kérjük a lélek munkálkodását ehhez a szolgálathoz is. Illetve külön is szeretném hirdetni a heti ima témánkat, amely a következő hétfőn elinduló női Biblia körünk alkalmáért szól, Ebben is kérjük a gyülekezet tagjait, hogy hordozzuk imádságos szívvel ezt az új szolgálatot, és imádkozzunk a szolgálat tevőért és a résztvevőkért is.
Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a hétfői alkalom az a Halacska óvodának a Törlei utcai bejáratáról közelíthető meg. Tehát a bejáraton bemegyünk, akkor szemben van egy ajtó, nem azon kell bemenni, hanem a tőle balra levő gazdasági bejáratnál levő ajtónál, és van egy ilyen kis cetli, amit kérjük azokat a hölgyeket, akik részt akarnak ezen a női alkalmon venni, hogy az ott felsorolt igerészeket olvassák el. Ennek az alkalomnak a vezetője Lakatos Enikő beosztott lelkész lesz. Ma délután 4 órakor a Városháza dísztermébe a kommunizmus áldozatainak emléknapján Balogh Zoltán református lelkész tartja az ünnepi beszédet. Egy kisebb beszédet lelkészünk is fog tartani, úgyhogy dupla okunk van arra, hogy jöjjenek a testvérek és vegyenek ezen részt. Különös tekintettel arra, hogy templomépítő lelkészünk és meghatározó gondnokunk is ezen áldozatok közé tartozik, és fontos, hogy emlékezzünk azokra, akik elődeink. A női kör tehát holnap 6 órakor indul, és minden második hétfőn lesz. Iskolánkban a jelentkezéshez az adatlap leadási határideje március 1-je, tehát ez a most kezdődő héten már aktuális, és már igazgató úr és iskola elkész úr már beszélget a szülőkkel. Továbbra is keresünk óvodánkba óvónőt, illetve az óvodai jelentkezést is érdemes megkezdeni, arra még van egy hónap. Március 7-én csütörtökön rendkívüli presbiteri gyűlés keretében Esperes úr vezetésével az éves vizitációra, úgynevezett kanonika vizitációra kerül sor. Várjuk a testvéreket, a presbitereknek mindenképpen ott kell lenni, de bárki számára nyitott ez az alkalom. Másnap, március 8-án, pénteken, ökumenikus világimanap lesz. Délelőtt 10 órakor és este 6 órakor lesz alkalom az evangélikus gyülekezeti teremben. Április 6-án, szombaton, délután 4 órakor lesz Szász Lajos megválasztott lelkészünk beiktatása, tehát sikerült néhány hónap után egyeztetni egyházi vezetőinkkel és időpontot kapni, tehát ennek majd a részleteit még ki fogjuk dolgozni, de kérjük, hogy a naptárba legyenek szívesek a testvérek ezt beírni, és örüljünk együtt ennek a lehetőségnek. A gyülekezeti tábor július 8 és 13 között Berekföldön lesz. Ennek is a szórólapja a pénztárosi asztalnál és a kijáratnál, iratterjesztésnél is elérhető, és várjuk a jelentkezőket. Ugyanez igaz a hittantáborokra is. És a kárpátaljai testvéreink javára is a támogatást Szalontai Zsuzsánál vagy a pénztárosi asztalnál be lehet fizetni. És végül, de nem utolsó sorban, a 1%-os kampány is beindult a kijáratnál. Ilyen mintalapok láthatók, amit csak a személyi adatokat kell berakni, és utána ez beadható a bevallásba. Nagyon fontos lenne, hogy azokat is győzzük meg, akik nem szokták az 1%-ról, nem szoktak rendelkezést hozni, hogy lehetőleg hozzanak, mert akár a közegyházunk, ami az intézményeit ebből jelentős mértékben támogatja, illetve a gyülekezetünk alapítványa is az intézményeinket, a gyülekezeti szolgálatot ebből tudja támogatni. Úgy gondolom, hogy hatékonyabbak vagyunk a magyar államnál. Köszönöm szépen, viszont hallás.
Kedves testvérek, Isten tiszteletünk végéhez érkeztünk, énekeljük az áldás vételére készülve záró énekünket, a 274. dicséretünket, annak minden versszakával. Végezetül fogadjuk Isten áldását, az Istennek békessége, mely minden értelmet meghalad. Őrizze meg a ti szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás, békesség, áldott vasárnapot kívánok.